Szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy láttam, hogy, vagyis úgy hallottam, egy kicsit nehéz volt a kollégának is kimondani, makula degeneráció. Nem tudom, hogy mennyire ismert ez, közismert ez. Hogyha lefordítjuk, én szerintem a magyar változata az talán még ismeretlenebb. Sárgafolt elfajulás lenne igazán a helyes magyar neve, de azt hiszem, hogy makula degeneráció, ez most már azért viszonylag közismert. Azért választottam ezt a betegséget bemutatásként, mert nagyon gyakori. De viszont a közember, a laikusok viszont keveset tudnak róla. Azt mondjuk, hogy ha valami nagyon fontos az életben, vagy valaki nagyon fontos, arra úgy vigyázunk, mint a szemünk fényére. Hogyha ezt logikailag megfordítjuk, akkor azt gondolom, hogy a szemünk fény, a látás az nagyon fontos mindenkinek. Nem tudom, hogy mi úgy vigyázunk-e a látásunkra, hogy kellene. Egy pár szót a vakságról. Hát tulajdonképpen a vakságról annyit lehetne mondani, hogy ez egy széles skálán mozog, hogy ki tekinthető vaknak. Sokan azt gondolják, hogy csak az a vak, aki teljesen sötétben van. Igazán a definíció szerint az a vak, akinek a legjobban látó szeme 5%-os. Hogyha az olvasótáblán a felső 3-4 sort a legjobban látó szemével, tehát a jobban látó szemével látja, akkor azt gyengén látónak nevezzük. Egy pár szót a vakságról. Magyarországon mintegy 200 000 gyengénlátó ember van. Ez óriási nagy szám. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy most itt vagyunk Pécsen, én úgy tudom, hogy Pécsnek a lakossága nincs 200 000, és 45 000 vak, az pedig egy jelentős kisvárosnak a lakosságát teszi ki. Világszerte pedig 325 milliót tagsálják a gyengénlátóknak a számát, és 40-50 millió vakot. Borzasztó nagy szám. 2020-ra a világ népességének a világnépességben 75 millióra tippelik, hogy akkor annyi vak lesz, ezért indított a WHO egy programot, amivel csökkenteni szeretné a vakoknak a számát. A vakság az különböző országban különböző összetételű lehet. Egy fejletlen világban fertőzések, sérülések, szürkehályok mind magasabb arányszámban van. Egy fejlett országban pedig egész más típusú betegségek okozzák a vakságot. Itt csak egy párat említenék meg, a cukorbetegségnek a szövődményét, zöldhályogot, illetve a makula degenerációt. Hogy egyáltalán most a makula degenerációról tudjunk beszélni, egy kis anatómiát hoztam. Azt hiszem, hogy ez... Jaj, bocsánat, ezzel léptetek, akkor elvetítek. Szemgolyóról röviden. Tulajdonképpen van egy optikai része a szemnek, illetve egy fényérzékelő része a szemnek. Az optikához tartozik a szaruhártya, a szemlencse, illetve a szemlencsének a függeresztő rostjai, illetve az íris a pupillával. A fényérzékelés pedig az ideghártyán történik, az ideghártyáról az ideg összegyűlve az nervus opticuson keresztül, a látóidegen keresztül távozik az agy fele. A szemről még annyit el kell mondani, hogy van egy rostos ínszövet, ez a szkléra, azon belül van egy érhártya, és a legbelső harmadik réteg pedig az ideghártya, amit már említettünk. Jó, bocsánat, ez rosszra megy. Hogyha beletekint a szemész a szembe, akkor a következő képet látja. Ezen a képen látszik, hogy a látóidegfő, ezen keresztül távoznak az idegek, illetve ezen keresztül jönnek be, illetve mennek ki a szemnek a belső rétegének az ellátásáért felelős artériák, illetve vénák. Fontos terület még a szemfenéken, a makula lútea, a sárga folt, ez gyakorlatilag egy 5-6 mm átmérőjű terület, ez az éleslátásnak a területe. Itt idebetül az a kép, amelyet mi élesen látunk. A környezet, a körülötte lévő területeken pedig a periférikus látásnak a információi gyűlnek össze. Hogyha ezt egy metszeti képen nézzük, az éles látás területén van egy ilyen benyomat, egy látó gödör, és akkor itt el kell mondani, ezen a metszeti képen lehet látni, hogy az érhártya ez a rész, itt gyakorlatilag az ideghártyának a vérellátását, a külső részének a vérellátását ez az érhártya fedezi, a belső részét pedig ezek az erek, amik látszódnak. Mivel itt van egy érmentes rész az éleslátás területén, itt gyakorlatilag csak kívülről az érhártya felől kapja a vérellátását a szem. Egy pici anatómia. Az ideghártyának a felépítése, tehát ez kívülről van, itt van, amit említett, itt lehetne a képen, hogyha ráfért volna az érhártya. Itt van egy nagyon vékony kis lemez a Bruch-membrán, és innentől kezdve pedig már az ideghártyának a 10 rétege található. A legkülső réteg ez a festékhám réteg. Ez egy nagyon fontos réteg. A betegségünk, amiről most szó van, egy nagyon meghatározó rész ez. Tulajdonképpen ez táplálja, védi, ellátja a fényérzékelő sejteket. Oxigénnel, tápanyaggal elviszi onnan tőlük az kóros anyagcsere termékeket. Itt pedig idegi elemek láthatóak, és látóidegen keresztül összegyűlve az agyban jut az információ. Azt el lehet még mondani, hogy csapok és pálcikák alkotják az érzékelő sejteket. A csapok azok a színes látásért felelős, és a pontos éles látásért, tehát a makula luteában, a sárga foltban gyakorlatilag ezek találhatók, ezekből mintegy 7 millió van, a periférián az pedig egy 130 millió pálcika alkotja szemben a látóidegnek ezt a részét. Az ideghártyában pedig körülbelül 1 millió rost fut az agy fele. Tehát borzasztó nagy szám. Időskori makuladegeneráció. Tulajdonképpen miről is van szó? Az éles látás helyének megfelelően az érzékelő sejtek pusztulásával járó betegség, ez általában időskorban jelentkezik, tehát 60 év fölött, exponenciálisan nő a számuk. Tehát 50-60 év körül még alig kimutatható, és utána fokozatosan, úgyhogy 75 növekszik fokozatosan, 75-80 évnél a lakosságnak az egyharmadát érinti már. Tehát azért mondtam, hogy ez rendkívül érinti a lakosságot, tehát ezt nem lehet megkerülni. Száraz és nedves formája van. A száraz forma az a 90%-át teszi ki a betegségeknek, a nedves forma az pedig a 10%-át. A száraz forma az egy lassabban kialakuló, nem olyan súlyos végstádiumú betegség, tehát kisebb a látásvesztés, és lassabban alakul ki, tehát nagyon sokan mire oda kerülnének, addig esetleg már el is hújnak, mivel idős betegekről van szó, hogy elérjék a végstádiumot. A nedves forma az pedig akár hetek, hónapok alatt teljesen meg tudja rontani a látást. Mik a rizikó tényezői? A rizikó tényezői ennek a betegségnek elsősorban az életkor, mint mondtam, tehát minél idősebb valaki, annál nagyobb az esélye, hogy beleessen. A nőknél gyakrabban fordul elő ez a betegség, és a rassz is számít. Tehát fehéreknél sokkal gyakrabban van, színesbőrűeknél, négereknél alig van ilyen típusú betegség. Családi hajlam fontos. Hogy vannak olyan családok, ahol gyakorlatilag halmozódik ez a betegség, genetikai tényezőkre is vissza lehet vezetni. Hogyha gondoljuk azt, hogy a szem állandóan dolgozik, legjobban vérrel látott szerve az emberi szervezetnek, állandóan dolgozik, ki van téve erős fénysugárzásnak. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy egy gyűjtőlencsével összegyűjtjük a fényt, az hogy tudja égetni a mondjuk a papírlapot. Ez ugyanezt történik a szemnél is. Nagyon nagy energiák sugárzódnak gyakorlatilag az éleslátás területében. Ez mind az anyagcsere fokozottsága, a fénynek kitettség, ez mind ilyen oxidatív stresszt okoz, és ez elősegítheti ennek a betegségnek a kialakulását. A dohányzás az körülbelül négyszeresen megemeli a rizikóját az, hogy elkapja ezt a bajt valaki, vagy ne. anyagcserebetegségek, cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, zsíros étrend mind kialakulásában szerepet játszhat. A drúzenek jelenléte, ezt ide írtam, mert ez inkább szakmai dolog, tehát ilyen kis sárga kis pöttyecskéket lehet látni a szemfenéken, de ezek teljesen ártalmatlanok magukban. De hogyha ezek itt vannak, akkor nagyobb az esélye, hogy kialakuljon ilyen betegség. Mik a tünetei? A centrális látásnak a romlásával jár, torzul a látás. Tehát, hogyha valaki néz egy csempének a szélét, vagy egy valami éles, egyenes vonalat, abban lát egy görbülést. Vagy a betűknek a torzulását veszi észre, hogy jaj, én nem tudok olyan jól olvasni, sokkal lassabban megy az olvasás. És hogyha ez fokozódik, akkor a centrumban, amire ránéz az ember, azt homályosan látja, a végén pedig gyakorlatilag a centrum az kiesik, ott egy sötét folt lesz. Az életben az olvasási nehézséget, arcfelismerési nehézséget okoz, gátolja mindazokat a dolgokat, amihez az éles látás szükséges. Azt el kell még mondani, hogy mivel itt ez a centrális látást érinti, a periféria az megmarad. Tehát ennél a betegségnél, hogyha van valakinek ilyen baja, nem kell félni, meg ebben meg lehet nyugtatni a beteget, hogy ez nem fog elveszni. Tehát nagyon sokan félnek a sötét vakságtól. Tehát ettől nem kell tartani, a perifériás látás megmarad. A periféria nagyon nagyban segít abban, hogy tájékozódjon az ember, ne bukjon föl, ne essen föl egy hokedliben. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez megmarad. Mikkel lehet vizsgálni a makuladegenerációs betegeket? Látásélesség vizsgálat, hát én azt gondolom, hogy ezt mindenki látott már ilyet, és van ez az Amsler rács. Ez az Amsler rács tulajdonképpen egy nézethálós papír, aminek a közepén van egy kis pötty, ez a fixálópont, arra kérjük a beteget, hogy ide tekintsen, és közben próbálja úgy fölvázolni a perifériát, hogy ne tekintsen el másfele, és berajzoltatjuk vele, hogy hol vannak a torzulások, hiányok, és gyakorlatilag ilyen képeket is kaphatunk, amikor összegabajodnak a vonalak. Következő vizsgálat, az pedig a szemfenéknek a biomikroszkópus vizsgálata. Ezt gyakorlatilag egy kontaktlencsével tudjuk megoldani, réslámpánál, vagy egy 90 dioptriás lencsével. Ez sterollátást biztosít, tehát itt a mélységet jobban tudja a szemész megítélni, és itt az egyes rétegeknek a mélységét is jobban láthatjuk, hogy hol alakulhatott ki a baj. Különböző színszűrőket még segíthetik, hogy milyen színben van a probléma a retinának, az ideghártyának, melyik szintjén van a probléma. A következő vizsgáló eljárás az fluoreszcens angiográfia, ez egy érfestéses vizsgálat. Gyakorlatilag 10%-os fluoreszcens festék oldatot fecskendezzünk be a vénába, és ez amikor megjelenik a szembe, kékfénnyel megvilágítva, ez fluoreszkálva zöldfénnyel jelentkezik, és láthatjuk, hogy hol van ez a festék. Normál esetben megjelenik az artériában, és utána pedig a vénán keresztül ürül, de hogyha viszont kóros eltéréseket tapasztalunk, akkor ezek a kóros helyeken kiléphetnek a szövetek közé, és ez nekünk nagyon sok információt nyújthat. Harmadik, vagy illetve a következő vizsgáló módszer az OCT vizsgálat. Ez gyakorlatilag egy viszonylag új vizsgáló eljárás, egy lézersugár tapogatja végig a szemfeneket, és nagyon finom, csak nem szöveti minőségű felvételeket tud csinálni. Tehát itt ezen a képen is tulajdonképpen ez látható, elkülöníthető a érhártyának a kapilláris a hajszál erei, elkülöníthető a lamina bruch membrán, elkülöníthető a pigment hám, amiről van szó volt, és utána ebben a sötét rétegben találhatók az idegi elemek, és illetve az érzékelő elemek, és a külső rész, tehát a felső részén itt pedig az idegi elemek. Ezzel az eljárással láthatjuk, hogyha valami megsérül, valami nem úgy néz ki, mint ahogy normális lenne. Tehát gyakorlatilag élőszöveti felvételt tudunk készíteni. Hogyan alakul ki ez a makula degeneráció? Itt mondtuk, hogy van genetikai faktora, oxidatív stressz, ez mind a szöveteket öregíti, károsítja. Egyes feltételezések szerint a vérellátás is akadályozott. Tehát a kapillárisokból a kilépés, illetve belépés akadályozott. Anyagcsere termékek rakódhatnak le a Bruch membránban, és ezek mind akadályozzák a helyes anyagcsere termékeknek az elszállítását, és ez mind károsítja. Itt lehet látni, hogy a két, mivel mondtam, hogy két típusa van. Ez a sok károsító tényező a száraz formánál gyakorlatilag simán ahhoz vezet, hogy elpusztulnak ezek a... Igen, akkor próbálok haladni. Tehát a sárga, a száraz formánál gyakorlatilag elpusztulnak ezek a pigmentelemek, elpusztulnak emiatt az érzékelő sejtek is. A nedves formánál pedig betöredezik a Bruch membrán, kis leválások keletkeznek az epitél a hámrétegen, illetve ezek gyakorlatilag ezekben a repedéseken keresztül, ezekben a kis leválások alá kóros erek indulnak. Egy növekedési faktor ezeknek a kóros ereknek a kialakulását elősegíti. Mennénk tovább. Milyen módszerek vannak? Gyógyhatású készítmények. Kifejezett gyógyszer, tabletta nincs sajnos erre a betegségre. Egy tanulmány, 2001-es tanulmány 6 éven keresztül követett 4700 beteget, és a betegek egy részének ezeket a vitaminokat adta, C-vitamin, E-vitamin, karotin, illetve nyomelemeket, és azt találták, hogy a fenyegető látásomlást, bizonyos stádiumú betegségben a fenyegető látásomlás az nagy mértékben csökkent. Ezért szoktuk ezeket a vitaminokat adni. Más tanulmány kimutatta, hogy lutein, zeaxantin, tehát ilyen makulának a xantofil elemei, hogyha pótoljuk, szintén csökkenti ennek a betegségnek a kialakulását. Egyéb kezelési módok, tehát a direkt lézeres fotokoaguláció, hogyha nem pont a központban van, hanem egy picit perifériásan, akkor gyakorlatilag lézerrel el lehet égetni ezt a területet. Ha központban van, sajnos a lézer hege, az több kárt tud csinálni, mint hasznot, úgyhogy az nagyon meggondolandó. A transpupilláris termoterápia, az gyakorlatilag lézerrel fölmelegíteni ezt a területet, de nem égetni, és ez a meleg, ez a kórosan képződő ereket pusztítja el, illetve van a fotodinámiás kezelés, amikor szintén egy festéket adunk be, ami a kóros erekfalához kitapad, és a kóros erekfalánál kitapadva fénnyel aktiváljuk ezeket a molekulákat, és azok elpusztítják ezeket a kóros ereket. A műtéti beavatkozás is tulajdonképpen gyerekcipőbe jár, illetve a vegyeggátló kezelés, ez mostanában az utóbbi pár évben gyakorlatilag a szem belsejébe adott injekcióval gátoljuk ennek a faktornak a hatását, és ez akadályozza, hogy kóros erek alakuljanak ki. Megelőzés. Hát itt említettem, hogy a dohányzásnak a kerülése az nagyon jótékony hatással bír. Ha valaki dohányzott, szép lassan a csökken a rizikója akkor is. Tehát, hogyha abba hagyjuk a dohányzást, akkor is értelme van. Tehát értelme van abba hagyni a dohányzást. Az erős napsütéstől óvakodni kell. Tehát, hogyha kénytelenek vagyunk sugárzó napsütésbe kimenni, akkor esetleg simlis sapkával vagy napszemüvegbe tegyük. A keringési rendszer védelmét kell. Én azt gondolom, hogy nem voltam itt ezen a előadás sorozaton, de én azt gondolom, hogy sok előadás szólhatott erről, hogy a keringési rendszert hogy lehet védeni, illetve a megfelelő táplálkozást, tehát antioxidánsokat adni, pótolni a xantofil molekulákat, nyomelemeket, és ez mind védő hatással bír. Ezzel a képpel szeretném megköszönni a figyelmet. Én, az előadásom célja az volt, hogy megváltoztassuk egy kicsit a szemléletet. A tudománynak ebben a betegségben, és még sok más betegségben is, sajnos a tudománynak megvannak a maga korlátai. Tehát fedezzük ezt fel, és lássuk meg, hogy a megelőzések mekkora jelentősége van. És azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a betegséget ne kapja el.
Isten, köszönjük szépen ezt a látványos előadást, ez mindenképpen mindenki részére, én gondolom, egyértelmű volt. Lenne is egy kérdésem. Televíziózás és a számítógép milyen hatással van a degenerációra?
Én azt gondolom, hogy különösebb hatással nincsen. Tehát maga a szemre fáraszthatja a szembe, pirosodhat a szem, kevesebbet pislog a szem. Tehát én azt gondolom, de maga a makula degenerációra talán nem. Hát a szemre fáraszthatja, pirosíthatja, de én azt gondolom, hogy főleg ezeknél az újabb fajta monitoroknál, tehát ahol még ez a sugárzás sincs, én nem gondolnám, hogy fáraszthatja az ember, de nem gondolnám, hogy kifejezett károsodást okozna. Az megfigyelhető, hogy közeli munka vagy közeli dolgoknak a folyamatos végzése az a rövidlátóságot a gyerekeknél növeli. Tehát én azt gondolom, hogy egy ausztrál tanulmányban volt arról szó, hogy ha gyerekeket kizavarják az udvarra, és nagyon sokat távolra nézetik, akkor kisebb lesz az esély, hogy rövidlátók lesznek. Illetve volt egy megfigyelés, hogy Kínában, ahol nagy ütemben elkezdtek tanulni a gyerekek, ott nő a rövidlátóknak a száma. Tehát ilyen szempontból most a TV monitor az is egy közeli dolognak számít, tehát valószínű, hogy jobban tesszük, hogyha egy kicsit kizavarjuk az udvarra a gyerekeket mi is.
Más kérdés? Igen.
Köszönöm. Az egyik kérdésem az lenne, hogy mi a te véleményed, meg mi a tudomány véleménye a szemdiagnosztikáról. A másik kérdésem pedig az lenne, lehet, hogy ez nagy meg buta kérdés, de van ennek jelentősége, hogy például valakinek a szemszíne változik? Például egy barna szemű az élete derekán ilyen zöldes, világos barnává változik, vagy a kék szín is el tud változni, hogy ennek van valami jelentősége, vagy nincs? Tehát ez a kérdésem lenne. Köszönöm.
Én próbáltam korábban utána nézni ezeknek, hogy az iris diagnosztikáról van szó, úgy gondolom, ugye? Hogy igen. Tehát én próbáltam utána nézni, hogy ennek valami tudományos alapja van-e. Itt egy pár tudományos kísérlet folyt, és a tudományos kísérletek alapján igazán nem, tehát tudományosnak nem minősíthető az iris diagnosztika. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy az embernek a bőre is, tehát most itt volt egy kolléganő, aki a bőrgyógyász volt, tehát a bőre is az embernek változik, pigmentek alakulhatnak ki. Tehát itt a szemnél is megvan az, hogy az iriszen lévő kis foltocskák megjelennek, változnak. Én ebből föltétlen nem tudnék egyértelmű utalásokat észrevenni. Én próbáltam követni, meg egy pár beteget kérdezgettem, akinek valamilyen nagyon különleges volt a pigmentáció a szemének. Tehát ez nem egy kísérlet, hanem inkább ilyen kérdezgetés. És akkor utána kérdeztem, hogy ugyan milyen baja lehet. És annak ellenére, hogy valamilyen különleges volt a pigmentáció az iriszén, azt mondja, hogy nem volt, hogy nincs különösebb betegséget, mert nagyon sokszor ilyen jön vissza. Tehát én nem tudok ilyenről, nem mernék erre hagyatkozni, úgyhogy ennyit tudnék erre mondani.
Köszönjük szépen még egyszer az előadásodat. Azért a lutein tartalmú kapszulát szedhetem.
Igen, tehát az mindenféleképpen az jó, hogy ezt mondja az ember.
Köszönjük szépen. Köszönjük.